We're in the book of Psalms, and we have been for quite a while.
A Zsoltárok könyvében vagyunk, egyébként már egy ideje.
Last week, Bruce shared with us teaching on Psalm 130.
Múlt héten Bruce tanított a 130. Zsoltáról.
And tonight we're going to be in another short Psalm 133.
Ma este meg egy újabb nyúlfarknyi Zsoltár következik, a 133.
So if you want to turn your Bible to 133, or you can look it up on the screen here.
Úgyhogy lapozzatok a 133. Zsoltárhoz, vagy fent a kivetítőn is.
Just three verses.
Mindössze három ilyen versből áll.
But it talks about something very important to the Christian community.
De mégis egy rendkívül fontos dologról beszél. Fontos ez a keresztény közösség számára.
How good and pleasant it is when brothers live together in unity.
Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, vagy ahogy a másik fordítás fogalmaz, milyen jó és kellemes, ha a testvérek egyetértésben élnek.
It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes.
Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallériára.
It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore.
Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.
As I mentioned, we've been in the Psalms for a long time.
Ahogy már említettem, elég régóta időzünk a Zsoltárok könyvében.
And there's a good reason for that.
És hát ennek jó oka van.
Because there's 150 of them.
Mégpedig az, hogy 150 Zsoltár van ebben.
So I like to remind myself every once in a while about some things about what we're studying.
Úgyhogy én nagy előszeretettel emlékeztetem magam néha napján azokra a dolgokra, amiket épp tanulunk.
The book of Psalms is divided up into five books.
És hát benneteket is emlékeztetnélek, hogy öt könyvből áll a Zsoltárok könyve.
We are in the last and final book, the fifth book.
Most a legutolsó, vagyis az ötödik könyvben vagyunk.
Which is almost, well, it's about 43 Psalms.
Ami körülbelül 43 Zsoltár tartalmaz.
And specifically we're in a little section called the Psalms of Ascents, which is probably a strange name to you.
És konkrétan ezen belül is egy kisebb csoportját tanulmányozzuk a Zsoltároknak, ami magyarul a zarándok énekek elnevezést viseli.
When the Jews used to go up to Jerusalem for festival days.
Ugyanis amikor a zsidók az ünnep napokon felmentek Jeruzsálembe,
they would sing these psalms as they went up.
Akkor ahogy tartottak felfelé Jeruzsálembe, ezeket a dalokat énekelték.
I don't know if you know, but Jerusalem is actually on a hill.
És nem tudom, hogy tudtátok, de Jeruzsálem egy domb tetején helyezkedik el.
And so you have to go up to Jerusalem.
Így aztán ugye fel kell menni Jeruzsálembe, ugyanis az angol úgy fogalmaz, hogy a hegymenet során énekelt dalok, ami zarándok ének.
So I don't know about in Hungarian, but in English we call these the songs of ascents, which means songs of going up.
Tehát ebben benne van az angol olyan kifejezést használ ezekre a zsoltárokra, amiben benne van az, hogy felfelé megyünk, és aközben énekeljük ezeket a dalokat.
And most of them are short like this.
És a legtöbb ezek közül,
or shorter than a lot of the psalms.
Ilyen rövidke kis zsoltár, vagy legalábbis rövidebb, mint a zsoltárok jelentős része.
Because they were sung.
Pont azért, mert kimondottan énekelték ezeket.
And by the way, do you know what the word psalm means?
Egyébként tudjátok, hogy mit jelent a Zsoltár, mint kifejezés?
Bárki. Valaki. Valaki okos. Valaki lelki. Somebody spiritual. How do you say that?
Valaki lelki.
Do you know what the word psalm means?
Tudjátok, hogy mit jelent a Zsoltár?
We've been studying this for a long time.
Ugye elég régóta tanulmányozzuk már a Zsoltárok könyvét.
And I realized that I even wasn't sure. What does the word psalm mean?
Nekem is rá kellett döbbennem, hogy még én sem tudom biztosra, hogy mit is jelent a Zsoltár, mint kifejezés.
Does anybody want to give it a try?
Bárki megpróbálja?
100 forint. Olyan dél. 1000. Nem. Csaba, you want to try? Mi van? Ének. Figyelj! Majdnem igazad van. Igen. Szerintem 90%. You're about 90% right. Can you tell?
Te mondtad már magyarul. Hát,
rossz magyarul.
Majdnem 90% van. Igazad van.
It means a song to be sung with a harp.
Ez a következőket jelenti. Hárfa kísérletre írt dalok.
It comes from a Greek word.
Egy görög kifejezésből származik.
Samoi.
Samoi.
And it means a song to be sung to a harp.
És ez azt jelenti, hogy hárfa kíséretre énekelendő dalok.
That's what psalm means.
Tehát ezt jelenti a Zsoltár kifejezés.
And it's more than likely that this psalm was written by David.
És hát nagyon valószínű, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt.
When he was the king of Israel.
Amikor Izrael királya volt.
Look at the first verse again.
Nézzük csak ismét az első verset.
How good and pleasant it is when brothers live together in unity.
Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, vagy mi jó és mi kellemes, ha a testvérek egyetértésben élnek.
The writer says it's not only good, but it's also pleasant when brothers and sisters live together in unity.
A Zsoltár író tehát azt mondja, hogy nem csak jó, hanem kellemes is az, amikor a testvérek egyetértésben vagy egységben élnek.
And this is a very good word in English, the word pleasant.
És ez a, egyébként a nagyon jó kifejezés, hogy kellemes.
Because to describe people living in unity, he doesn't say how fantastic it is, how great, király, nagyszerű, he doesn't use those words. He just says how pleasant it is.
Mert amikor leírja azt, hogy milyen is az, amikor a testvérek egyetértésben élnek, akkor nem nagy fellengzős szavakat használ, hanem azt mondja, hogy milyen kellemes dolog ez.
It's almost as though when you live in unity, you don't really realize how pleasant it is.
Ez majdnem olyan, mint hogyha amikor az ember egyetértésben él másokkal, akkor
you don't even realize
szinte fel
how
sem,
good it is.
Szinte nem is tudatosított, hogy ez mennyire jó.
When you're in unity, you don't go around saying, "Wow, we're in unity. Isn't this incredible, fantastic?"
Tehát amikor egység uralkodik az emberek között, akkor ezt szinte nem is tudatosítjuk. Nem az van, hogy úgy járunk fel s alá, hogy folyamatosan ezt számláljuk, hogy jaj, de jó, hogy egység van közöttünk. Hát ez nem fantasztikus.
But when you aren't in unity, then you know how unpleasant it is.
Viszont amikor megbomlik ez az egység, na akkor rádöbben az ember, hogy ez milyen kellemetlen tud lenni.
It is unpleasant when people are not in unity.
Kellemetlen dolog az, amikor az emberek között nincs egység.
And you feel it.
És érezni lehet.
You notice it.
Az ember észreveszi.
A couple of months ago, I visited some friends in another country, and they were having trouble in their marriage, and they tried to keep their arguments out of my hearing, but I was very aware of it.
Nem is olyan régen ellátogattam külföldre, és meglátogattam ott egy baráti házaspárt, és hát pont egy olyan időszakban, amikor a házasságukban bizonyos problémák adódtak, és hát próbálták a vitáikat zárt ajtó mögött rendezni, hogy én ne halljam, de akkor is érzékeltem.
It was unpleasant for me.
És nagyon kellemetlen volt ez a helyzet.
I constantly felt it, I was aware of it.
Folyamatosan a szemem előtt volt, és egyszerűen tudatában voltam, hogy itt valami nem stimmel.
And when I came back to Budapest, I was like, ah! It's good to be back with no tension around me.
És amikor visszaértem Budapestre, akkor fellélegeztem, hogy jaj, de jó, visszaértem, és most már nincs ez a feszkó körülöttem.
Now when this writer David talks about the brethren living in unity, we could concentrate on the big picture of how we as churches get along, denominations.
Szóval, ahogy erről olvasunk, ugye, a Zsoltár író, vagy ahogy Dávid beszél arról, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben élnek, akkor beszélhetnénk erről a különböző gyülekezetek szintjén, hogy például hogyan jönnek ki az egyes felekezetek egymással.
How the Baptists get along with the Reformed, how the Reformed get along with the Catholics, how the Catholics get along with the Golgotha.
Tehát beszélhetnénk arról, hogy például a baptisták és a reformátusok hogyan jönnek ki egymással, vagy a reformátusok és a katolikusok, vagy a katolikusok és a Golgotha.
But I think that it's the local level, the daily living that really reflects where we are when it comes to unity with others.
De szerintem inkább a mindennapi életünknek a szintje mutatja meg igazán, hogy hol is állunk mi ezen a területen, ugye az egység terén.
It's the people that we interact with every day at church, in our families, in our close relationships, our friendships. That shows where we are when it comes to unity.
Tehát azok az emberi kapcsolataink mutatják ezt meg, ugye azokkal az emberekkel, akik a legközelebb állnak hozzánk, a családtagjainkkal, a barátainkkal, azokkal, akikkel napi szinten találkozunk, vagy az emberekkel a gyülekezetben, ez mutatja meg, hogy hogyan állunk mi ezzel a testvérek közötti egységgel.
And it's interesting that the verse doesn't say how good it is for people to live in unity.
Érdekesnek tartom, hogy az igevers nem azt mondja, hogy milyen jó dolog, hogy az emberek egyetértésben élnek.
It says how good it is for the brethren, the brothers and sisters to live together.
Hanem azt mondja, hogy milyen jó az, hogyha a testvérek, tehát a testvérek az Úrban egyetértésben élnek.
Those close to us.
Azok, akik közel állnak hozzánk.
Isn't it interesting how much easier it is to get along with strangers than sometimes those closest to us?
Hát nem érdekes, hogy néha sokkal könnyebb idegenekkel kijönni, mint azokkal, akik hozzánk a legközelebb állnak.
And we tolerate a whole lot of things from strangers that we don't tolerate from those close to us.
És a csomó dolgot elviselünk számunkra idegen embereknek, amit pedig nem vagyunk hajlandóak elviselni azok esetében, akik közel állnak hozzánk.
A stranger can do something that we don't particularly like.
Egy idegen például tehet valami olyat, ami nekünk nem igazán tetszik.
And we lie and we say, oh, no problem, no problem,
nem baj. És mi hazudunk neki, és azt mondjuk, hogy semmi gond, nem baj.
But somebody close to us does the exact same thing.
És aztán valaki, aki ugye a közvetlen környezetünkből közel áll hozzánk, pontosan ugyanezt teszi.
And we snap. What do you think you're doing? Don't do that again.
És mi azonnal leordítjuk, hogy most mit csinálsz? Te soha többet meg ne próbáld.
Inconsistency.
Ugye, következetlenek vagyunk.
The same action from a stranger and from a close friend, and we react completely differently.
Ugyanazt követi el egy számunkra idegen személy, mint egy közeli barátunk, és teljesen más a reakciónk.
And the my suggestion here is not that we be rude to strangers.
És itt most nem arra szeretnék kiukadni, hogy bánjunk faragatlanul az idegenekkel.
But that we be kinder to those who are close to us.
Hanem sokkal inkább, hogy legyünk kedvesebbek a hozzánk közelebb állókhoz.
Give them the same treatment, the same respect that we would have given that stranger.
Ugyanebben a bánásmódban részesítsük azokat is, akik közel állnak hozzánk. Ugyanabban, amilyen bánásmódban részesítenénk azt az idegent.
So it's in close community that we have disagreement, that we can have potential for disagreement.
Igazából a szorosabb közösségekben lehet tehát az, hogy az egység megbomlik, vagy hogy nézeteltérések támadnak.
Marriage.
Egy házasságban.
Family.
Egy családon belül.
Friendship.
Vagy egy barátságban.
And it's absolutely natural that as we interact with people close to us, we will have disagreement. That's absolutely natural.
És ez teljességgel természetes dolog, hogy ahogy ugye napi szinten kapcsolatban vagyunk hozzánk közel álló emberekkel, igenis lesznek közöttünk nézeteltérések.
But what should set us apart as Christians is how we deal with that disagreement.
Csak nekünk abban kéne különböznünk másoktól keresztényként, hogy ugye másként kezeljük ezeket a fajta vitákat.
How we deal with it should be completely different to how the world deals with disagreement and disunity.
Ugyanis a széthúzással, illetve a nézeteltérésekkel teljesen más módon kellene bánnunk, mint ahogy mondjuk azt a világban teszik.
Now one of the main things that I've seen that causes disunity is somebody who will bear a grudge.
Az egyik fő dolog, amit én észrevettem, hogy ez széthúzást okoz az emberek között, az, amikor valaki neheztele egy másik emberet sokáig.
Somebody who's been offended.
Tehát van valaki, akit megbántottak,
and they cannot let go of it.
És képtelen ebből ettől szabadulni.
They hang on to it.
Hanem belekapaszkodik e helyet.
They relive it in their mind.
És újra meg újra megéli a fejében a történéseket.
They relive the pain that they felt.
Újra meg újra lejátsza magában, és átérzi azt a fájdalmat, amit akkor érzett, amikor megbántották.
And they can't let go of it.
És képtelen elengedni mindezt.
Now, last week in Psalm 130, verse 3, says something about what God does with keeping track of our sins.
Múlt héten a 130. Zsoltárt tanulmányoztuk, és itt a hármas vers elmondja nekünk, hogy is van ez, hogy az Úr meg a bűneink számon tartása.
Verse 3 of Psalm 130 says, if you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand?
Tehát a 130. Zsoltár hármas verse azt mondja, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki marad meg akkor?
If the Lord kept a record of my sins, I wouldn't be able to stand. I wouldn't be able to exist. I wouldn't be able to live.
Ha az Úr az én bűneimet számon tartaná, akkor nem létezhetnék többé, nem élhetnék, nem tudnék megállni Isten előtt.
And we say thank you, Lord, that you do not keep a record of my sins.
És ugye erre azt mondjuk, hogy köszönjük, Uram, hogy nem tartott számon a bűneimet.
And then we turn around.
És aztán megfordulunk.
And we remember what Aunt Gertrude did to us.
És azonnal fejünkbe idézzük, hogy Gertrude nénikénk mit tett velünk annak idején.
She didn't remember my birthday.
Nem emlékezett a születésnapomra.
She didn't give me a big enough gift.
És nem adott nekem elég nagy ajándékot.
And you know what's sad is that we laugh because it sounds funny.
És tudjátok, az szomorú, hogy mi nevetünk, mert ez ugye viccesen hangzik.
But I'm sure just like I know people, you know people who this is very real for. They didn't remember my birthday and I'm offended.
De biztos vagyok benne, hogy ti is ismertek olyan embereket, én is ismerek olyan embereket, akik számára ez nagyon is valóságos dolog, hogy nem emlékezett a születésnapomra, és nekem ez annyira fáj.
How can they forget?
Hogy felejthettem el.
And they will remember it so that when that person has a birthday they don't call them or send them a gift.
És hát nem felejtik el, és megvárják, amíg annak a személynek is eljön a születésnapja, és nem hívják fel, és nem küldenek neki ajándékot.
Now that's a sort of a first level of injury, I would say.
Ez azt én úgy fogalmaznék, hogy ez az interpersonális kapcsolatban a sérülésnek az első szintje.
But then there's many more serious things that are, I will agree, are serious hurts and insults that people suffer from other people.
De aztán vannak ennél sokkal súlyosabb dolgok is, sokkal súlyosabb sérelmek, amiket az emberek egymás ellen elkövetnek.
Where you were seriously offended by somebody.
Amikor valaki tényleg nagyon komolyan beléd gázol.
They hurt you.
És nagyon komolyan megbánt.
And it's okay to recognize that yes, I was offended.
És rendben van, hogyha te bevallod azt, hogy igen, engem megbántottak.
And yes, I was hurt.
És igen, nekem ez fájt.
Now, as a believer in Jesus Christ.
Na, már most hívőként, ugye mi hiszünk Jézus Krisztusban.
With Christ's power in me.
Azáltal, hogy Krisztus hatalma, ereje bennem van.
With his life in me.
És azáltal, hogy az ő élete bennem van.
What am I going to do with that?
Akkor mihez kezdek mindezzel?
I'm going to hang on to it.
Belekapaszkodok.
I'm going to remember it.
Emlékezem rá.
I'm going to keep reminding that person in my mind up here of what they did to me.
Folyamatosan a fejemben párbeszédeket folytatok azzal az emberrel, és emlékeztetem őt arra, amit tett velem.
It's the fastest way to stop freedom in your life.
Ez a leggyorsabb módja annak, hogy a felszabadultságot az életedben abban a pillanatban lekorlátozz.
When we hold on to grudges, we're the ones that end up getting hurt. And you've heard that before, but it's absolutely true.
Mert amikor mi sokáig neheztelünk valakire, akkor ezzel igazából önmagunknak okozzuk a legnagyobb sérülést, és ezt már hallottuk korábban is, de ez annyira igaz.
A friend of mine explained many years ago once an interesting picture of what happens when somebody gets offended.
Egy barátom sok évvel ezelőtt egy igen érdekes képet festett nekem arról, hogy mi is történik akkor, amikor valaki megbántódik.
When we receive Christ, his life comes into our spirits.
Amikor befogadjuk Krisztust, akkor ugye az ő élete is belénk költözik.
And we're instructed in the scriptures that we become more and more like Christ.
És az igében ugye arra bátorít bennünket Isten, hogy váljunk egyre hasonlóbbá Krisztushoz.
So gradually his nature and his life overtakes and hides our old nature.
Vagyis szépen folyamatosan az ő élete, ami most már bennünk van, és az ő természete egyre inkább átveszi az uralmat felettünk, és így egyre inkább elhalványul mellette a mi saját természetünk.
So that hopefully by the end we are completely reflecting Christ.
Vagyis remélhetőleg a végére teljes mértékben tükrözni tudjuk Krisztust.
And this friend explained that sometimes it shows if we get offended how much more of Christ we still need and how much of our old nature is still showing through.
És a barátom úgy fogalmazott, hogy amikor mi megbántódunk, akkor ez rávilágít arra, hogy mennyire még mindig a mi régi természetünk az, amit mi tükrözünk a szívünk mélyéről, és hogy mennyire még milyen messze vagyunk attól, hogy tényleg Krisztus képmására formáltassunk
teljesen. Because the hurt like an arrow comes at you.
Mert ugye valaki megbánt, és egy ilyen nyilvessző érkezik felénk a szívünkbe.
And if Christ's nature is completely in you and covering you, it hits him.
Viszont ha Krisztus természete és élete van teljesen benned, és elfedezi a te természeteded, akkor ez a nyilvessző belé talál.
And he can handle it.
És ő meg tud ezzel mit kezdeni.
He's already taken all the hurt on the cross.
Hiszen ő már minden fájdalmat magára vett a kereszten.
But if still our old nature's showing through and it hits the old nature, it shows, aha, we still have some areas to work on.
Viszont ha még mindig a régi természetünk az, amit nem tudott még Krisztus természete teljesen elfedezni, akkor ugye azt találja el a nyilvessző, és ez megmutatja, hogy hát igen, itt még azért van mind tevékenykedni.
Forgiveness is an incredible key to unity.
A megbocsátás egy kulcsfontosságú tényező az egységnél.
And in relationships, when you get hurt, it's a real thing.
Az emberi kapcsolatokban, amikor megbántjuk egymást, ez egy valós dolog.
We're not trying to say that you just push it under the table and say nothing happened.
Én nem azt próbálom ezzel mondani, hogy most söpörjük ezeket a sérelmeket a szőnyeg alá, és csináljunk úgy, mintha semmi nem történt volna.
But as a believer, with everything inside of you as a Christian, What is your responsibility now to do with that hurt?
De a kérdés az, hogy hívőként, tehát mindazzal együtt, ami azt jelenti, hogy te hívő vagy Krisztusban, mit kezdjünk akkor hívőként ezzel a fájdalommal?
We have to let it go.
El kell engednünk.
And we start experiencing God's blessing and freedom, which we'll see in a little bit.
És akkor elkezdjük megtapasztalni Isten áldását és azt a szabadságot ő benne, és ezt hamarosan látni fogjuk.
God's heart, I believe, is always for restoration.
Istennek a szíve mindig arra törekszik, hogy helyreállítson dolgokat.
Because disunity takes up a lot of energy.
Mivel az egység hiánya rettenetesen sok energiát felemészt.
I think it's very draining to be out of union or out of unity with somebody. It's very draining. It drains your energy.
Szerintem, amikor hadilában állsz valakivel, vagy egyszerűen csak nincs már meg közöttetek az egység, ez rettenetesen sok energiádat felemészt, és egyszerűen leszívja az erődet.
A little while back, I was visiting with a family here, having lunch.
Egy kis idővel ezelőtt egy családdal töltöttem időt, együtt ebédeltünk.
And the mother started to share how she hadn't spoken to her sister in about 3 years, and they only live like 30 kilometers apart.
És az édesanyja elmesélte nekem, hogy ő a testvérével már 3 éve szóba sem áll, pedig csak 30 kilométerre laknak egymástól.
And I could see how this was draining on her.
És láttam, hogy ez mennyire sok energiát vesz el tőle.
When you are out of sorts with somebody in the fellowship here at church.
Például amikor te hadilában állsz valakivel itt a gyülekezetben, a közösségben.
You start figuring out ways to avoid them.
Akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy hogyan tudod elkerülni.
Okay, well I know that they go to the first service, so I'll go to the second service.
Hát tudom, hogy az első alkalomra jár, akkor én a második istentiszteletre megyek.
You start to go to the WC.
És akkor elindulsz lefelé a mosdóba a szünetben.
And you see them coming up the stairs.
És látod, hogy jön felfelé a lépcsőn.
So you quickly turn around and say, okay, I'll go to the WC later.
Úgyhogy gyorsan megfordulsz, és azt mondod, hogy jó, majd akkor később megyek a mosdóba.
Avoidance takes energy.
Tehát az energiát emészt fel az, hogy próbálod kerülni azt az embert.
You're expending energy to avoid somebody that you're not in union with.
Ugye energiát szánsz, és pazarolsz arra, hogy valakit elkerülj, akivel nincs már meg az egység közöttetek.
And it's a waste of energy.
És ez egy energiapazarlás.
Really is. I cannot believe sometimes the level of family strife that I see.
Egyszerűen néha értetlenül állok azelőtt az olyan mértékű családi visszájkodások előtt, amiket néha látok.
I think that drains an incredible amount of energy in a family's life.
Szerintem ez egy család életében is hihetetlenül sok energiát elvesz.
I mentioned earlier that couple that I was visiting and I was so drained just being around them.
Ugye én korábban említettem azt a házaspárt, akit külföldön meglátogattam, és én a látogatáson végére azt éreztem, hogy minden erőm elfogyott, csak pusztán attól, hogy én ott voltam velük.
It's draining to be around people who do not get along.
Mert ez nagyon fárasztó olyan emberekkel lenni, akik nem jönnek ki egymással.
Being willing to be the first to say sorry.
Hajlandóságot mutatni arra, hogy elsőként kér bocsánatot.
Is imitating Christ.
Ez Krisztusi dolog, akkor őt utánozzuk ezzel.
He died for us while we were still in our sins.
Hiszen még akkor halt megértünk, amikor a bűneinkben voltunk.
He was the first to say, I forgive you.
Tehát ő elsőként mondta azt, hogy én megbocsátok neked.
And if you can be the first to say sorry, you're operating in Christ's grace and power, I really believe.
És ha te ezt meg tudnád tenni, szintén, hogy elsőként kérsz bocsánatot attól a másik szemétől, akkor én hiszem, hogy ez, hogy akkor Krisztus nyomdokaiba léptél is, és az ő erejéből, az ő rendszerében operálsz.
I also believe that people can handle much more honesty than we think they're capable of handling.
Emellett nekem meggyőződésem, hogy az emberek sokkal nagyobb őszintességet is el tudnak viselni, mint amit mi nekik tulajdonítunk.
Last year there was a friend of mine and he had done a few things that really bugged me.
Múlt évben volt egy barátom, és ő egy-két olyan dolgot tett, ami engem nagyon zavart.
He was even hardly aware of it.
Ő igazából ezt nem is tudatosította nagyon.
And I discovered that they were really, the word is eating at me.
És én észrevettem, hogy ez kezd engem belülről nagyon emészteni.
So finally I decided I'd talk to him.
Úgyhogy elhatároztam végül, hogy akkor beszélek vele.
Just real honest.
Csak teljesen őszintén.
Just saying, hey, this is how this hurts me.
Egyszerűen csak azt mondom, hogy
offends me.
Nekem ez is, engem ez is, ez ilyen és ilyen módon megbántott.
And I was so incredibly blessed by his response.
És rettenetesen nagy áldás volt az ő reakciója erre.
He was completely open to receiving what I told him.
Mert teljesen nyitottan befogadta azt, amit én mondtam neki.
And the interesting thing is that by me being honest, not trying to be weird, not trying to tell him how he was wrong, just how it hurt me, it actually brought us much closer together.
És ebben az az érdekes, hogy ahogy én őszintén elmondtam neki, hogy nekem mi fájt, nem próbáltam őt a földbe döngölni, hogy de ezt meg azt kellett volna, hanem csak őszintén megosztottam, hogy nekem ebből mi fájt, helyreállt a kapcsolatunk, és közelebb kerülhettünk egymáshoz.
People can handle much more honesty than we think they can.
Az emberek sokkal nagyobb őszintességet is el tudnak viselni, mint amit mi gondolnánk.
Not done in anger.
Nem arra az őszintességre gondolok, amikor így dühömben kiöntöm a másik emberre azt, ami bennem van.
But just saying this is where I'm at right now with this friendship, this relationship.
Hanem amikor egyszerűen csak azt mondom, hogy figyelj, én bennem most ezek a dolgok vannak, és most ez van.
And if you know that you can go to somebody and start the process of restoration.
És ha te tudod, hogy neked megvan a lehetőséged arra, hogy valakihez odalépj, és ezt a gyógyulási folyamatot elindítsd.
And you don't do it.
És nem teszed meg.
The Bible says something about this.
Akkor a Biblia erről mond valamit.
Look what James 4:17 says.
Nézzük csak a Jakab 4:17-et.
Anyone who knows the good he ought to do and doesn't do it sins.
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.
I've always found that a very interesting verse.
Ezt mindig is egy igen érdekes igeversnek találtam.
We always talk about what we're not supposed to do as Christians. You're not supposed to do this, you're not supposed to do that, you're not supposed to do this.
Állandóan arról beszélünk, hogy mit nem kéne tennünk keresztényként, hogy ez sem kéne, meg az sem.
The Lord's telling us, if you don't do this, you sin.
Itt meg az Úr azt mondja, hogy ha viszont ezt nem teszed meg, akkor vétkezel.
If you know the a good thing to do, which is to go to somebody and try and be restored, and you don't do it, you're sinning.
Ha tudsz egy jó dologról, amit megtehetnél, vagyis hogy oda mehetnél ahhoz a másik emberhez, és ezt a gyógyulási folyamatot elősegíthetnéd, mégsem teszed meg azonban, akkor ezzel vétkezel.
And you say, well, you know, I know if I go to this person, I know exactly what's going to happen.
Erre meg azt mondod, hogy tudom pontosan, hogy mi fog történni, ha oda megyek ehhez az emberhez.
They're going to throw it back in my face.
Az egészet visszadobja nekem.
They're going to start telling me everything I'm doing wrong.
Az egészet rám visszafordítja rám, és felsorolja nekem, hogy mi az, amit én rosszul csinálok.
Okay, that may happen.
Jó, lehet, hogy ez fog történni.
But it shouldn't change what you should do.
De ennek akkor sem kéne megváltoztatnia azt, amit neked kéne tenned.
Your part in trying to establish restoration with somebody.
Ugye megtenni a te saját részedet, hozzátenni ahhoz, hogy ez a gyógyulás a másik személy és közted elindulhasson.
Because you're really not doing it for that person.
Mivel alapvetően nem is a másik személy miatt teszed ezt.
And this may sound weird and selfish.
És ez lehet, hogy furcsán, meg önzően hangzik.
You're doing it for yourself.
De önmagadért teszed.
Because the grudge that you're holding on to, the hurt you're holding on to is eating you, not them.
Mert ahogy neheztelsz erre az emberre, ahogy tízkörömmel kapaszkodsz a sérelmeidbe, ez belülről téged emészt föl, nem azt a másik embert.
But I'm almost positive, because this is how I've experienced it, that you go and you say, you know what, I'm sorry. You don't really feel like saying you're sorry, but you say, okay, I'm going to take Christ's example and be the first. And you go and you say you're sorry, and freedom starts to fill your life.
De én szinte teljesen biztos vagyok abban, és tudom, mert ezt én is megtapasztaltam már, hogyha mégiscsak hajlandó vagy engedelmeskedni. És még ha nem is érzed úgy, hogy bocsánatot akarsz kérni attól az embertől, de azt mondod, hogy de megteszem, mert Krisztus is ilyen volt, és én követni akarom a példáját. Én hiszem azt, hogy felszabadulsz, és Isten megáldja ezt.
And if they won't listen to you?
Ha pedig az a másik fél nem akar meghallgatni,
there's something that Christ tells us.
Akkor valamit mond erre is Krisztus.
He says, pray for your enemies.
Azt mondja, hogy imádkozz az ellenségeidért.
Because at that point they're choosing to be an enemy of yours if they won't listen.
Mert hogyha nem hallandó meghallgatni téged ez a másik fél, akkor ő úgy dönt saját akaratából, hogy ő az ellenséged.
But Christ's response is, okay, pray for them.
Viszont Krisztus erre úgy válaszol, hogy akkor jó, akkor imádkozz érte.
And it's amazing if you start praying blessing for somebody you really don't want to pray blessing for, it's amazing what starts to happen in you toward that person.
Bámulatos, hogy mi kezd el benned kialakulni azzal a másik emberrel szemben, akinek elkezdesz imádkozni azért, akivel kapcsolatban elkezdesz imádkozni azért, hogy Isten áldja meg, pedig úgy alapvetően nem is akarnál ezért imádkozni.
But if we choose to stay divided, and notice the word I said, if we choose to stay divided.
Viszont ha úgy döntünk, és ez tudatos szóhasználat, hogy ha úgy döntünk, hogy mi nem akarjuk az egységet helyreállítani.
We're playing into the hands of Satan.
Akkor valakinek a kezére játszunk, a sátán kezére.
He loves it when the body of Christ is divided.
Mert ő annyira szereti azt látni, hogy Krisztus testében megoszlás van.
In army, in battle, what do you call it? In military terms, there's a thing called to divide, and then you can conquer.
A katonai zsargonban használnak egy ilyen kifejezést, hogy oszd meg és uralkodj.
And that's what Satan likes to do.
És ezt teszi előszeretettel a sátán is.
When he can get us divided, it's easier to conquer us.
Mert amikor eléri azt, hogy megoszlás alakuljon ki közöttünk, akkor könnyebben uralkodik rajtunk.
Now, it's obvious that as a group of believers, we're going to have disagreement.
Egyértelmű az, hogy a hívőknek egy csoportjaként lesznek közöttünk olyan dolgok, amiben nem értünk egyet.
And having unity does not mean that we agree with everybody that around us, whatever they say.
És az, hogy egység van közöttünk, nem azt jelenti, hogy mindenkivel mindig mindenben egyetértünk, bármit mondanak is.
Oh yes, whatever you say.
Igen, bármit mondasz is.
Oh, absolutely, yes, yes, no questions.
Igen, mindenképpen nem teszek fel kérdést sem.
That's called a cult.
Ezt szektának nevezik.
Where they can't disagree with anything that's said.
Amikor semmit sem lehet megkérdőjelezni, ami elhangzik.
But we can have healthy disagreement in the body of Christ.
Igen, és lehetséges az, hogy Krisztus testén belül egészséges egyet nem értés.
As long as we have the love for each other and the respect for each other as believers.
Amíg megvan egymás iránt a szeretetünk és a tiszteletünk is hívőként.
Now it's interesting. We may not necessarily like each other.
Érdekes egyébként, hogy nem szükségszerűen kell kedvelnünk egymást.
But Jesus didn't say like your neighbor as yourself.
Viszont Jézus nem azt mondta, hogy úgy kedveld a fele barátodat, mint saját magadat.
He said love your neighbor.
Nem azt mondta, hogy úgy szeresd.
Love is a much different thing than liking somebody.
A szeretet az nagyon más, mint kedvelni valakit.
So it's possible for me to love you, but not necessarily like you.
Szóval elképzelhető az, hogy én szeretlek, de nem szükségszerűen kedvellek.
I love you as a brother and sister.
Tehát szeretlek testvéremként az Úrban.
But maybe I don't really like you.
De lehet, hogy annyira nem kedvellek.
I don't know about that. Nem tudom. Come on. It doesn't work. But I know my mother sometimes she jokes with my stepfather.
Nem tudom, hogy működik-e, de tudom, hogy a mostoha apámmal néha szokott így viccelődni az édesanyám.
If they have a little disagreement.
Amikor valami nézeteltérés támad.
She'll say, I love you, honey, but I don't like you right now.
És akkor azt mondja neki, hogy szeretlek, kedvesem, de most per pillanat nem kedvellek.
But it's true that love is a decision.
De az való igaz, hogy a szeretet egy döntés.
When it comes to the body of Christ.
Amikor ugye Krisztus testének a kontextusában.
And when love covers everything, we can have healthy disagreement.
Pardon?
When love covers everything, we can have healthy disagreement.
És amikor mindent elfedez a szeretet, akkor ennek a keretében lehetnek közöttünk olyan dolgok, amikben nem értünk egyet egészséges módon.
It's no accident that in the scriptures the Lord uses the analogy of a body. A human body to describe us.
Egyáltalán nem véletlen, hogy az igében az Úr az emberi testet használja és ezt állítja párhuzamba a keresztény közösséggel.
A body is designed to work together. All the limbs and parts of the body work together.
Hiszen a testet is úgy alkotta meg Isten, hogy a különböző részei együtt nagyszerűen működjenek, a különböző végtagok és egyéb részek.
It's not a good working body with the arm going over there and the eyeball going over there and the leg going over there.
Túl jól nem működik nem az a test, amikor másfelé néz a két szemünk, meg más külön utakon járnak a végtagjaink, meg ilyesmi.
We're meant to work together as a body.
Tehát ugye Istennek az volt a terve, hogy a test különböző részeiként együttműködjünk.
And in that very analogy it shows that we have all different gifts and areas that we work in.
És ebben a párhuzamban az is megmutatkozik, hogy ugye különböző ajándékaink vannak, különböző területeken tevékenykedünk.
And it sounds like a cliché because we've heard it many times.
És ez olyan közhelynek hangzik, mert már rengetegszer hallottuk.
That when a small part of the body is in disunity and hurting, it affects the whole body.
Hogy amikor a testnek egy kis részében nincs egyetértés, nincs egység, vagy valami fájdalom van, akkor ez kihat az egész testre.
But you know, it's really true.
De tudjátok, ez nagyon igaz.
It is true when a small part of the body is in hurt and is in disunity, it does affect the whole body.
Mert amikor a testnek egy kis részében valami vihardul, vagy nincs egység, akkor ez az egész testre kihat.
On Monday, I spilled hot boiling water out of a pot onto my hand.
Hétfőn véletlenül a bal kezemre kiöntöttem egy kis forró vizet.
And it was very sore.
És hát nagyon fájt.
And for the rest of the day, this was incredibly distracting, trying to put it in ice, trying to put cold water, trying to put aloe vera.
És a nap hátra lévő részében ez teljesen elvonta a figyelmemet, hogy mindig próbáltam kezelni a sérült felületet, hogy hideg víz alá, meg jegelni, meg aloe verával kenegetni.
It affected my whole rest of my day.
Az egész hátra lévő napomra ez hatással volt.
But it was just a little section right here.
Pedig csak a tenyeremnek egy pici részét érintette.
That's all it was.
Ennyi volt az egész.
So you would think just a little section, it shouldn't bother you. You can look, you have the rest of your body, that's all fine.
Szóval arra gondolnál, hogy hát egy elenyésző része ez a testednek, hogyha minden más rendben van, akkor mi a baj?
Majdnem fine, picit kövér vagyok, de mindegy. But anyway, so here's a little section.
Szóval itt van ez a kis része a tenyeremnek.
And the rest of my body is okay.
És a testem többi részével minden rendben.
But this little section affected my whole body here.
De mégis az, hogy baj volt ezzel a pici résszel, ez kihatott az egész testemre.
And I really think that at some level in the spiritual realm especially, when there's a small part of the body hurting, it affects the whole rest of the
body. És én hiszem, hogy egy adott szinten, főleg a szellemi dimenzióban, hogyha a testem belül van egy kis rész, amivel nem stimmel valami, akkor ez az egész testre kihat.
And I've been watching the Olympics.
Ugye néztem az olimpiát.
And I enjoy watching it, the individual events where somebody, just one person wins.
És nekem nagyon tetszenek az egyéni versenyszámok, amikor ugye egy magukban versenyeznek és valaki nyer.
But what I love are the team events.
De amit még ennél is jobban szeretek, az amikor csoportosan versenyeznek.
Especially for some reason the boat, the kayaks, the kayak teams.
És valami miatt a kajakkenut szeretem ilyen szempontból a legjobban.
Especially, you know, the four guys, the four girls.
Főleg a négyest, amikor.
Because I love it when you can see every part, every member of that team working as hard as they can to make the team reach the goal.
Mert nekem annyira tetszik az, hogy a csapat minden egyes tagja apait, anyait belead azért, hogy a csapat egésze elérhesse a kitűzött célt.
I love it. I just love that.
It
really makes me a good feeling inside me. And then when they win for, or even if they don't win, the fact that they accomplish something together.
Valahogy olyan jó érzéssel tölt ez el engem, és akkor még inkább, hogyha még nyernek is, de még ha nem is győznek, akkor is ott van ez az érzés, hogy ők együtt valamit közös erővel elértek.
And as a body of believers,
És mi ugye hívők egy csoportjaként, egy testként.
In many ways we're a team working toward the same goal.
Sok szempontból egy csapat vagyunk, és ugyanazon cél felé ugye igyekszünk.
And God our Father desires our unity.
És Isten, ami atyánk, pedig arra vágyik, hogy egység uralkodjon közöttünk.
In this way he's just like any other parent.
Ilyen szempontból ő ugyanolyan, mint bármely más szülő.
He wants his children to get along.
Azt szeretné, hogyha a gyermekei kijönnének egymással.
I don't have children.
Nekem nincsenek gyermekeim.
And I have no idea what it's like to have children who are not just little kids fighting. I'm talking about especially adults when they will not talk to each other for months, even years.
És el sem tudom képzelni, hogy milyen érzés lehet egy szülőnek azt látni, hogy a gyermekei veszekednek. De most nem arra gondolok, hogy kisgyerekek hajba kapnak, hanem arra, hogy már felnőtt korban annyira összekülönböznek, hogy akár hónapokig, meg évekig nem szólnak egymáshoz.
But it must really pain a parent's heart.
De ez biztosan nagyon nagy fájdalmat okoz a szülők szívében.
And God's no different.
És Isten sem más ilyen
He
szempontból.
Wants our unity.
Ő az, ami egységünkre vágyik.
And Jesus, right before he went to the Garden of Gethsemane and to the cross,
és Jézus pont mielőtt elment a Getsemáni kertbe, majd utána ugye a keresztre,
he prays for us.
Ő imádkozott értünk.
Now I would think that as one of the last prayers before he goes to the cross, he's going to pray the most important thing on his heart.
Ugye azt gondolná az ember, hogy most már ez az utolsó alkalom, mielőtt, közvetlenül azelőtt, hogy a keresztre megy, ugye az ember ebből azt gondolná, hogy a legfontosabb dolgot imádkozza, ami a szívén van.
And you know one of the main things he keeps praying over and over again?
És tudjátok, mi az egyik sarkalatos dolog, amivel kapcsolatban újra meg újra imádkozik?
He says, Father, I pray that they may be one, even as you and I are one.
Azt mondja, hogy atyám, én azért imádkozom, hogy ők egyek legyenek, ahogy te is, én is egyek vagyunk.
It was very powerful on his heart that we have unity.
Nagyon-nagyon ott volt a szívén, hogy egység uralkodjon a testvérek között.
And here are two verses from John 17.
És itt van most két ige vers a János 17-ből.
If you have a chance, you can read this prayer. It's just beautiful, the whole of chapter 17.
Ha megtehetitek, akkor olvassátok el Jézus teljes főpapi imádságát a 17. fejezetben.
Verses 22 and 23 of John 17.
János 17:22-23.
I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one.
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk.
I in them and you in me.
Én ő bennük, és te én bennem.
May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me.
Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
So he says, Father, I pray that they may be brought to complete unity.
Vagyis azt mondja, hogy atyám, én azért imádkozom, hogy legyenek tökéletesen egyé.
Now notice why he asks for us to be in complete unity.
Vegyük csak észre, hogy miért kéri azt, hogy mi közöttünk egy tökéletes egység uralkodjon.
This part I find very interesting.
Egyébként ezt a részét az imádságnak nagyon érdekesnek tartom.
He says, not because I want them to feel good together.
Ugyanis azt mondja, hogy nem azért, hogy ők együtt aztán jól érezhessék magukat.
He says, I ask that they be in complete unity. So that the rest of the world will see that you and I are who we say we are.
Azért kérem azt, hogy teljes egység uralkodjon közöttük, hogy utána a világ megláthassa, hogy te meg én azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat.
Do you see that? May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me.
Látjátok, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
Our unity is an absolute direct witness to the world.
A mi egységünk az igen egyenesen és közvetlenül tanúbizonyságot tesz erről a világnak.
It tells the world who we belong to.
És elmondja a világnak, hogy kihez tartozunk.
And when we aren't in unity, it tells the world something very different about our God and our Savior.
Ha meg nincs közöttünk egység, akkor az egy nagyon más üzenetet közvetít a világnak, a mi Istenünkről, a mi megváltónkról.
They will know we are his disciples by the love we have for each other.
Abból tudja meg a világ, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást.
God is love, the Bible tells us.
A Biblia elárulja nekünk, hogy Isten szeretet.
So I believe if we love each other, people are drawn to love.
Vagyis én hiszem, hogy ha mi közöttünk szeretet uralkodik, az emberek a szeretethez vonzódnak.
And because God is love, they're drawn to God.
És így, mivel Isten maga a szeretet, ezért Istenhez is vonzódnak majd.
People are very easily turned off by Christians who do not get along.
Az embereket viszont nagyon könnyen elriasztják azok a keresztények, akik nem jönnek ki egymással.
In fact, one meaning of the word unity is to do with harmony, as in harmony in music.
Az egységnek az egyik fajta jelentése egyébként lehet a harmónia is, mint például a zenében.
And have Have you ever listened to music that's not harmonious, that there's something wrong in the music?
És hallottatok már olyan zenét, hallgattatok, aminek az, valahogy az összhangzása valami nem stimmelt, nem volt jó.
It's not pleasant.
Egyáltalán nem kellemes.
And it's the same thing when we're out of harmony with each other.
És ugyanez áll elő a mi esetünkben is, amikor nem vagyunk harmóniában egymással.
And the world sees that.
És a világ ezt látja.
Going back to the Psalm 31:33, we've only looked at the first verse.
Visszatérve a 133. Zsoltárhoz, még csak az első versnél tartunk.
Verse 2.
Második vers.
Verse 2 and 3 give some descriptions of what it's like to be in unity with the brethren.
A második és harmadik vers igazából azt írja le, hogy milyen egységben lenni a testvérekkel.
It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes.
Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára.
In the Old Testament, the high priest was anointed with oil when he started his service as high priest.
Az Ószövetségben a főpapot olajjal kenték fel, amikor elkezdte a főpapi szolgálatát.
And it was poured over his head.
És a fejét, ugye fejére öntötték ezt az olajat.
To show complete consecration to the work that he has to do.
Azt jelképezze, hogy ő teljes mértékben odaszánja magát arra a szolgálatra, ami ugye előtte áll.
Now in scripture, oil is symbolic always of the Holy Spirit.
Az igében az olaj mindig a Szent Lelket jelképezi.
So when we're in unity as brethren, the Holy Spirit is able to work through us.
Amikor testvérekként egység uralkodik közöttünk, akkor a Szentlélek tud munkálkodni rajtunk.
Now you know we hear about the gifts of the Spirit and we hear about the fruit of the Spirit.
Tudjátok, hogy szoktunk hallani a Szentlélek ajándékairól, meg a Szentlélek gyümölcseiről.
And it's interesting how much of the fruit of the Spirit we need in order to have healthy relationships and healthy unity.
És nagyon érdekes az, hogy a lélek gyümölcseiből milyen sok alkotó elemre szükségünk van ahhoz, hogy egészséges egység uralkodhasson közöttünk és egészséges kapcsolataink lehessenek.
Galatians 5:22-23. Here is the fruit of the Spirit.
A Galata 5:22-23-ban felsorolja az ige a lélek gyümölcseit.
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
Now this is the fruit of the Spirit.
Itt tehát a lélek gyümölcseiről van szó.
Fruit has to be produced.
A gyümölcsöt viszont meg kell teremni.
Fruit doesn't just appear on a tree all of a sudden one day.
A gyümölcs nem csak úgy a semmiből egy napon megjelenik a fán.
The tree has to be watered.
A fát meg kell öntözni.
The ground has to be prepared.
Elő kell készíteni a megfelelő talajt.
It takes work to produce the fruit for the tree.
Tehát munkát igényel az, hogy aztán a fa megteremhesse a gyümölcsét.
And this fruit of the Spirit, look at some of these things, patience.
És nézzük csak a lélek gyümölcseit, egy néhányat ezek közül, türelem például.
An incredibly important ingredient when it comes to relationships.
Rettenetesen fontos tényező az emberi kapcsolatokban.
Kindness.
Vagy a szívesség, kedvesség.
How often have you thought of this, the kindness, it's a fruit of the Holy Spirit.
Hányszor gondoltatok bele abba, hogy a kedvesség, vagy a szívesség a lélek gyümölcseinek egy.
We normally think of love.
Általában általában szeretetre, vagy az örömre gondolunk,
peace,
vagy a békességre, a lélek gyümölcseként, ugye ezek a nagy hármas.
But kindness?
De a kedvesség is.
Oh, what's kindness?
Mi a kis kedvesség?
We can all be kind.
Mindannyian lehetünk kedvesek.
And too often it's missing in the very close relationships that we have every day in our families, in our marriages, in our friendships.
És túl sokszor sajnos pont ez hiányzik az igen szoros emberi kapcsolatainkból, a mindennapi kapcsolatainkból, a családunkon belül, a barátainkkal, a házastársunkkal.
Husband and wife kindness goes a very, very, very long way in your marriage.
Tudjátok, a házastársaknál mondom ezt, hogy a kedvesség az rettenetesen sokat tud elérni egy házasságban.
Absolutely simple kindness.
Egy egészen egyszerű kedvesség.
Forget the love, the joy, the peace. Try some kindness.
Most felejtsd el a szeretetet, az örömet, a békességet. Mi lenne, ha előbb a kedvességgel próbálkoznál?
Gentleness.
Vagy a szelídséggel.
Self-control.
Vagy az önmegtartóztatással.
Now I mentioned, we're not going to go into this, but I need to mention it.
Most ebben nem fogunk jobban belemenni, csak szeretném megemlíteni.
They are the fruit of the Spirit.
Hogy itt ugye a lélek gyümölcseiről van szó.
Right here. And they are the gifts of the Spirit.
De ezen kívül beszélhetünk a lélek ajándékairól is.
They are completely separate things.
A lélek ajándékai teljesen elkülönülnek a lélek gyümölcseitől.
a gift. Somebody could run in here and give me a gift right now.
Ugye, hogyha ajándékról beszélünk, valaki most is berohanhatna és átadhatna nekem egy ajándékot.
It suddenly appears.
Hirtelen csak megjelenik
semmiből. And I take it.
Én meg elveszem az ajándékot.
I had nothing to do with it.
Semmi közöm hozzá.
The gift doesn't reflect anything about me.
Tehát az ajándékét nem tettem semmit, és nem is tükröz rólam semmit.
It reflects the giver.
Hanem az ajándék adójáról árul el.
And the Holy Spirit gives us gifts.
És a Szentlélek is ad nekünk ajándékokat.
And they can suddenly appear.
És ezek hirtelen csak megjelennek.
And they have nothing to do with us.
És semmi közük hozzánk.
But they reflect him.
Hanem Istent tükrözik.
Fruit is produced. It's day to day to day produced.
A gyümölcsöt viszont ugye termeljük, ugye napról napra az terem ez a gyümölcs.
It doesn't just suddenly appear.
Nem az van, hogy hirtelen a semmiből megjelenik.
In some ways you have to work at kindness, you have to work at gentleness, you have to work at goodness.
Tehát bizonyos értelemben munkálkodnunk kell, ugye a szelídségen, a kedvességen, a jóságon.
Allowing the Holy Spirit to work through you.
És engednünk kell, hogy a Szentlélek munkálkodjon rajtunk keresztül.
And then the last verse of the psalm,
verse 3.
Again describing what it's like to be in unity.
Megint csak azt írja le, hogy milyen is az, amikor egység uralkodik közöttünk.
It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore.
Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.
When people are in unity, when the brothers are in unity, the Lord's blessing comes.
Amikor az emberek egységben vannak, a testvérek egységben vannak, jön az Úr áldása.
Some ways you could almost say it attracts his blessing.
Bizonyos értelemben azt is mondhatnánk, hogy ez oda vonza Isten áldását.
And life is there.
És az életet, ott élet is van.
Disunity doesn't bring his blessing and his life.
Az egység hiánya viszont nem vonza az ő áldását és az ő szeretetét.
And it's the Lord's love that in many ways that is the glue that helps us stay in unity.
És hát sok szempontból az Úr szeretete, az a ragasztóanyag, amely elősegíti számunkra, hogy ez az egység megmaradjon közöttünk.
Now, as a church, as a whole, I think we do pretty well in the area of unity.
Összességében gyülekezetként szerintem egész jól állunk ezen a területen, az egység területén.
I honestly don't feel too much disunity in this body.
Én őszintén nem érzem azt, hogy olyan túl sok ugye, megoszlás, széthúzás lenne ezen a testen belül.
But I have been surprised at some of the things that people are struggling with in their relationships with each other.
Viszont meglepett, amikor azért hallottam bizonyos dolgokról, hogy vannak olyan emberek, akik bizonyos dolgokkal küszködnek így az emberi kapcsolataikban.
If you're one of those people struggling with a relationship with somebody,
ha te is
at any level,
ezek közé az emberek közé tartozol, hogy valami nehézséged van egy másik emberrel való kapcsolatodban, akármilyen szinten,
let go.
Akkor kérlek, hogy engedd ezt el.
Be the Christ follower that you are.
Tényleg a gyakorlatban is légy Krisztus követője, mint ahogy az elméletben is elmélet.
Follow his example.
Az ők példáját kövesd.
And wash the feet.
És mosd meg mások lábát.
Incredible freedom comes through that.
Mert rettenetesen nagy szabadság jön.
Really, it's not cliché. Freedom comes through that.
Tényleg
when you let go,
hoz ez,
you're not responsible for somebody else's reaction.
Te nem vagy felelős valaki más reakciójáért.
You're responsible for yours.
A sajátodért vagy felelős.
If you know the good that you should do, do it.
Ha tudod, hogy mi az a jó, amit tenned kéne, akkor tedd is meg.
Do it.
Tedd meg.
Be the restorer. Be the peacemaker. Christ says, blessed are the peacemakers, for they shall inherit the kingdom of God.
Legyél az, aki elindítja a kapcsolatot a gyógyulás útján. Legyél az, aki békét szerez, hiszen Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik békét teremtenek.
And really, as verse 3 says,
Isten országát.
As verse 3 says, you will attract God's blessing.
És ahogy a hármas vers is mondja, ez oda vonza Isten áldását.
And I really do believe that it's the Lord's love is the glue that helps us stay united.
És én tényleg hiszem, hogy Isten szeretete az a ragasztóanyag, ami segít, hogy megmaradjon az egység közöttünk.
And there's a psalm that talks about God's love.
És van egy zsoltár, ami kifejezetten Isten szeretetéről beszél.
And it talks about God's love enduring forever.
Arról beszél, hogy Isten szeretete örökké tart.
And what we're going to do right now is something a little different.
És most egy kicsit rendhagyó dolgot fogunk tenni.
We're going to read through that psalm.
Végigolvassuk ezt a zsoltárt.
Together.
Együtt.
It's Psalm 136.
A 136. zsoltárról van szó.
As a close.
Így végezetül.
And we're going to do it slightly differently, how just everybody speaking
és
together.
A megvalósítás módja is egy kicsit rendhagyó lesz ma.
Because if you can see the first couple of verses here.
Már kivetítettük az első pár ige verset.
Mert öröki tart szeretete repeats over and over and over again after every statement.
Ugye ez a rész, hogy mert öröki tart szeretete minden egyes állítás után újra meg újra megismétlődik.
Again, it's one of the only times in the Psalms that this kind of structure is used.
Ez az egyik olyan alkalom, a kizárólagos alkalom, amikor ezt a szerkezetet használják a zsoltárokban.
So at first I thought we could have it where Edo reads this, the main part, and then we repeat Met Örökítart.
És először az volt az elképzelésem, hogy Edo felolvassa mindig az állításokat, és mi meg egy emberként ismételjük, hogy Mert Örökítart szeretete.
But then I thought, hey, it's a holiday.
De aztán arra gondoltam, hogy mégis csak ünnep
van. Let's try something different.
Mi lenne, ha kipróbálnánk valami más?
And more interesting.
És érdekesebbet is.
So we're gonna have three sections.
Úgyhogy három részre fogunk bomlani.
You'll see in a minute.
Mindjárt látni fogjátok.
Edo will say the first line.
Edo elmondja az első sort.
This side will say Met Örökítart. Mit valamit.
Utána ez az oldali, tehát nekünk balra, nektek jobbra, azt fogja mondani az első versből, hogy mert örökké tart szeretete.
And then the third section will start the next verse.
Majd pedig a harmadik csoport, a mi jobbunkon, a ti balotokon, elkezdi a következő ige verset.
And Edo says again, mert örökké tart
szeretete. De csak az állítás, tehát az első sort, és aztán Edo megint lezárja, hogy mert örökké tart szeretete. Értitek?
You'll see.
Meglátjátok.
Kis próba lesz.
Tehát ilyen rotációs rendszer, kis próba.
Igen. So, Edo starts with...
Akkor Edo kezdi. Adjatok hálát az Úrnak. Mert jó.
Még egyszer. Nem hibáztál. Még egyszer. Igen.
Ezt az elsőn ugyanúgy itt belebuktam. Szóval adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga.
Oké. Okay. So ez az. So please stand up.
Akkor álljatok fel, jó lesz.
És I told you that when they would go up to Jerusalem for the festival days, they would sing out the psalms.
És ugye az elején mondtam, hogy amikor a zsidók elindultak Jeruzsálembe az ünnepnapokra, akkor fennhangon énekelték ezeket a dalokat.
So we're not going to sing them.
Most mi nem fogjuk énekelni.
But
viszont
hangos kell.
Hangosan mondják.
Okay. Before you go and see the fireworks, where you will yell there.
Mielőtt mentek és megnézitek a tűzijátékot, és ott úgy is ordítozni fogtok.
Let's show a little enthusiasm here for the word of God.
Akkor vigyünk egy kis szint most itt
so
az Úr igéjének hirdetésébe is.
Okay, so 1, 2, 3. And the people in the back?
És ott a hátsó szekcióban helyet foglalók.
Pogány vagytok, nem. You guys can do join in wherever.
Ti eldönthetitek, hogy melyik csapathoz szeretnétek csatlakozni.
Psalm 136.
Szóval akkor a 136. zsoltán.
Edo starts.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga. Mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket. Mert örökké tart szeretete. Lesújtott Egyiptom első szülötteire. Mert örökké tart szeretete. Ketté hasította a vörös tengert. Mert örökké tart szeretete. Vezette népét a pusztában. Mert örökké tart szeretete. Szíhón Emori királyt. Mert örökké tart szeretete. Örökségül szolgájának, Izraelnek. Mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élő lénynek.
Mindenki, mert örökké tart szeretete. Amen. So Lord, we do thank you that your love endures forever.
Uram, köszönjük, hogy örökké tart a szereteted.
And Lord, because of that, we ask that you help us who are struggling with friendships or relationships that aren't in unity.
És ezért kérünk arra, Uram, hogy mi, akiknek nehézségeik vannak a különböző kapcsolatokkal, mert mondjuk nincs egység közöttünk.
And Lord, we know that your heart is for us to be unified.
Kérlek, segíts nekünk, mert tudjuk, Uram, hogy neked az van a szíveden, hogy egység legyen újra.
And Lord, thank you that you've given your Holy Spirit to help us in this.
Köszönöm, Uram, hogy elküldötted a Szent Lelkedet, hogy segítségünkre legyen ebben.
Help us, Lord, to start displaying some of that fruit of your Spirit.
Segíts nekünk, Uram, hogy megteremjük a léleknek a gyümölcseit.
The goodness, the kindness, the patience.
A jóságot, a kedvességet, a türelmet.
And Lord, help us to be restored in our relationships.
És segíts, Uram, hogy meggyógyuljanak a kapcsolataink.
Thank you that you go before us in this, Lord.
Köszönjük, hogy ebben előttünk jársz.
Christ's name we pray.
Jézus nevében kérjük ezt.
Amen.
Amen.